Mindent lehet, csak akarni kell. Hagyjuk ezt az elcsépelt, könnyű varázslatot ígérő frázist, ezt javasolja Kenyeres András mentáltréner és coach az új könyvében, és azt írja, inkább arról beszéljünk, hogy nem tudjuk feltétlenül, mivé válhatunk, és ezért érdemes próbát tennünk, jobban meggondolnunk az igeneket és a nemeket az életünkben, és befektetni a szükséges erőfeszítést. Később még mindig megállapíthatjuk, hogy valami nem a mi műfajunk. A lényeg, hogy tudjuk, melyek számunkra a fontos dolgok, és merjük vállalni a kihívásokat. A Figyelemkontroll című könyv segít abban, hogyan alakítsuk ki a céljainkat, hogyan vizsgáljuk meg a helyzetünket, és miként kezdjünk el változtatni a szokásainkon. Ez a beszélgetésünk most Kenyeres Andrással onnan indul, hogy amikor rengeteg impulzus ér mindannyiunkat nap mint nap, tulajdonképpen mindenki a figyelmünket akarja, szerintem éppen a figyelemről írni elég furcsa vállalkozás.
Még én is a figyelmüket kérem az olvasóknak, tehát én is elrobolom őket. Nagyon adta magát, megmondom őszintén, hogy bármiről volt szó, ugye korábbi könyvben, hogy összes gondolkodás, hogy egyáltalán lehessen tenni dolgokért, rájöttem rá, nem egy nagyon hosszú út volt erre rájönni, hogy az kell, hogy tudatosan valamiről odafigyeljünk. Na most igazából pont a másik végelet, hogy ennyi figyelem hacker, ami körülöttünk van, tehát akik lopják, rabolják, talán még nem sokat volt az emberi történelemben, és innen indult el. Tehát én nagyon remek könyvet olvastam, Susanna Zuboffról magyarul, ezt nem jelent meg, cirka 800 oldalon arról írt, hogy hogyan működik ez a figyelemrablás, és nagyon sok mindent kiított számomra, hogy hát ezen lehet változtatni. Tehát végül is mégiscsak mi dönthetünk, tehát mindenki dönthet az életébe, nem gondolom 100%-ba, de hogy mi az, amire a figyelmét szenteli. Ez egy hatalmas érték szerintem. Nem tudjuk, mennyi van, se neked, se nekem, amíg hátra van, de azért annak egy részét nem ártana olyan dolgokra beletenni, vagy belefektetni, amit értékesnek tartunk. Úgyhogy azt gondolom, ez a kiinduló pont. Hogy tudjad valami és kontrollálj a figyelmet, mert ha ezt jól csinálod, akkor valószínűleg elégedettebb életet élhetsz. Én nem hiszem, hogy létezne egyébként egy megoldás. Kicsit előre szaladok mindenki számára, tehát nem én itt megmondom a nagy okosat mindenkinek, hogy ezt kell csinálnod, hanem inkább jó kérdéseket föltenni, mert kinek mi a fontos, amire figyelni kell, az mindenkinek más. Sőt, élethelyzetben is már. 45 éves koromban egészen más, ami nekem fontos, mint 25 évesen. És ezt követnem is kell, és ezen folyamatosan változtatni is kell. Tehát nincs megérkezés, és ezt önreflexióval lehet csinálni. Ez a könyv, amit írtam, az önreflexióra bátorít. Nézd meg az életet, gondolkodj rajta, jöjj rá, hogy mennyire nem tudsz semmiről semmit. Tehát az első harmada könyve erről szól, hogy picit emlékeztetni arról, hogy csak óvatosan a tudásunk, hogy vajon megvan-e ahhoz, hogy mondjuk jól dönthessünk. Tehát ezt a hármast viszem végig könyve, tudás, tervek, tettek. Tehát ezt a 3T-t fogalmaztam meg magamnak, hogy ha nincs elég tudásunk dolgok kapcsolatban, úgy nehéz jól döntenünk. Ha döntünk, hogy mit szeretnénk csinálni, hogy itt a figyelem tervezése, az még a tettek nélkül még csak álmodozás lehet. Tehát valaki múltkor mondta, hogy 3 KFT-t is már létrehozott, és jól működött, és helyett valójában egyet se, de biztos bejött volna. Hát én szerintem az még csak egy ilyen ötletelgetés. És a legnehezebb rész ugye a tett. Tehát, hogy tényleg merjél, csinálj dolgokat, ami szokatlan, te nem ilyen vagy, nem itt szoktunk meg a környezet, ugye az egy nagyon meghatározó dolog. Én szeretnék azoknak segíteni, akik tényleg szeretnék irányítani a figyelmük.
Nagyon érdekes, hogy a tudás, amit mondasz, az gondolná az ember, hogy mérjük föl a piacot, vagy nézzük meg, hogy az, amit tervezünk, az mondjuk az adott környezetben, vagy a családunkra hogy hat, vagy nem tudom, az időbeosztásunkra, de pont nem erről van szó, hanem hogy valójában azt akarjuk-e. Tehát, hogy amikor a tudásról van szó, az a belső tudás, a magamról való tudás jó részt.
Abszolút.
Nyilván.
Van ez a gondolat, hogy a miért kell kezdeni. Tehát ugye egy viszonylag híres író írt egy könyvet erről, én már ott el is akadtam. Fogalmam nincs, hogy engem miért érdekelnek bizonyos dolgok. És ezzel foglalkozni kell, de nem biztos, hogy úton járnék. Tehát az, hogy valakit miért rajzolás érdekli, mást meg a matek, harmadikat, meg a rádióműsor készítés, szerintem full lényegtelen. Hanem, hogyha érdekli, és szeretné ezt csinálni, tehesse, csinálja. Mert az, amit szívből csinálunk, amiért hajnali 6-kor is fölkelünk, azért meg fontos neked, az, hogy mindig jobban jön ki.
Azt írod, hogy az önismerettel is probléma van, tehát hogy nagyon sokan nem tudják, hogy valójában mit szeretnének.
Persze.
Tehát, hogy kinek a vágyait szeretné az ember teljesíteni.
Ez a kinek a vágya, vagy a gyerekkorban akarjátnak a szülőknek a vágya, egy nagyon klasszikus dolog, de még tovább mehetek cégekhez is, amikor internalizálunk egy nagy cégnek a jövőképét, és magunkénak érezzük, de egyébként nem biztos, hogy ez mindig baj, ha tudjuk, hogy én nekem ez fontos, hogy apám büszke legyen rám, mondjuk. Tehát is ezt megfogalmazom, és hát nem megerőszakolom magam, de internalizálom, azt mondják, hogy tehát magamévá teszem ezt a dolgot, tehát ez teljesen jól működhet, de akkor látom, hogy mit akarunk csinálni, de nagyon sokat átverjük magunkat. Tehát is ez a önmagunk irányába lévő őszintétlenség. Egyrészt nyilván védjük magunkat, mert mindig kell egy-egy jó történet magunkról, amit hiszünk, hogy így van. Másrészt pedig így nehéz fejlődni. Tehát én mindig rácsodálkozom a podcast műsoraimnál, valaki meghallgatja, hogy azt a műsort 17-félkép értelmezik. És valahogy hogy, hogy a saját történetükbe tökéletesen beleill legyen, amiben ők jó emberek. Mindenki magát ugye nagyon jó színben szeretné látni normál esetben, még nincsenek esetleg problémái ilyen szempontból. Most az önismeret, én inkább az önreflexiót szeretem, azért az önismeret az egy olyan dolog, hogy lehet tudni, hogy milyen vagyok, és akkor megtudtam, és akkor befejeztük az utat, annak nincs soha vége, mert mindig változunk. Önreflexió, hogy figyelünk magunkra rá, egy picit kívülre elgondolkodunk, hogy na Andris, ezt megint úgy csináltad, ahogy nem kéne, na majd legközelebb figyelj oda. Tehát egy picit próbálunk mindig a legjobbik énünk lenni, mert szerintem nagyon sokfélék vagyunk, és lehetünk. De mindenkinek van egy célzott énne, hogyha kívülről nézed magad, na ez úgy rendben van, Andi, tehát így szeretném magamat látni. Hogy e felé menjünk és haladjunk.
Írsz arról, hogy milyen fontos azzal is tisztában lenni, hogy nem feltétlenül minden rajtunk múlik. És itt a figyelemnél, vagy a tudatos figyelemnél nagyon lényeges, hogy azt tisztában kell venni, mi az, amit hoztunk magunkkal, tehát nyilván ez az örökölt sors kérdése. Tehát írod például, hogy az egzisztenciális szorongás, ami jellemző rád, azt tudod, hogy valahol az őseid miatt van benned, de és ha tudatosodik, akkor mi van?
Én azt gondolom, hogy még az sem biztos, hogy ez igaz, hogy kitaláltam magamnak, hogy ez így van, és megtaláltam a választ rá, de ez már egy kapocs. Tehát itt jön most a tudatosság, a racionális gondolkodás, hogy mennyire valós ez? Tehát, hogyha magadra el tudsz így beszélgetni, hogy mikor voltál mondjuk az egzisztenciális szorongásban, mikor voltál igazából bajba életedben? Ja, hogy soha. Tehát semmikor nem történt. Tehát úgy gondolod, hogy tényleg valószínű, hogy mit tudom én, bajba fogsz kerülni, vagy sem, és itt nem lesz fekete vagy fehér válasz, mert mindig ott lesz belül, hogy igen, de mi van akkor, ha... Én azt mondom például magam irányából, hogy ezt félig elfogadom. De tudom, hogy nálam ez mindig egy fontos kérdés tud lenni, mivel családapa vagyok, egy biztos alapot szeretnék, deritka cél egy apánál, egy biztos alapot szeretnék a családom számára, hogy egyébként is úgy nézek tükörbe, hogy úgy büszke lehessek magamra. De ez maga kevés. Tehát, hogyha ez csak a vezérfonalam, akkor nekem nagyon fog hiányozni valami, és ezért vannak szerelemprojektek, olyan dolgok, amik egyáltalán nem kapcsolom össze az egzisztenciát, nagyon érdekes, hogy ezekből lesznek aztán legjobb dolgok, mert nem innen közelítem a kérdést, és ezt tudatosan csinálom, hogy elosztom magamnak. Tehát, hogy utaltam a podcastemre, én igazából üzleti megfontolású, hanem teljesen azért, mert én szeretek beszélgetni így emberekkel, és ez egy jó lehetőség erre. Tehát ennyi. Tehát nem ettől lesz más Kenyeres András, hanem picit tudok tekergetni a gombokon. Néha visszafogom, azt mondom, hogy beleengedem magam, nézzük, hogy mi lesz. Semmi baj nem történik. Mondjuk, hogyha többünk felmenőjét azért Európában elég sok csúnyaságot láttak, mondjuk a második világháború, vagy az utáni időszakban, ugye Magyarországon, vagy környékén, ez nem véletlenül vannak bennünk ezek a szorongások. Nem véletlen, hogy sikeresek azok a könyvek, akik transgenerációs dolgokról beszélnek, traumákról beszélnek, mert ezek itt vannak velünk, de mindenki megtalálja a saját történetét benne. Egyszer valakitől hallottam, és sajnos nem tudom, ki mondta, hogy színeket öröklünk a szüleinktől.
Színeket?
Színeket, mondjuk ez egy metafora. De hogy ezt egy az egybe tovább visszük-e? Vagy pedig összekeverik és hozzáfestjük a magunk részét, azért tőlünk is függ. Mert azért nem anyám vagyok, nem apám vagyok. Hanem egy keverék is, még egyébként nagymamám, és sok oldalról, és ránézek a lányomra, vagy a fiamra, hasonlítanak, nagyon sok, de azért más emberek is mennek előre a saját céljaikkal. Tehát azt gondolom, hogy a transgenerációs vonalat, vagy éppen az, hogy felismerk magunkba, az kifogásként nem érdemes használni, mert erre nem tehetek róla, ilyen volt agyám is, tehát én is ilyen vagyok. Igen, lehet, hogy nem tehetek az eredeti verzió tekintetében, de azért megpróbálhatok bizonyos dolgokon finom hangolni, talán az jó kifejezés. Picit változtatni. 10-ből 6-szor így, de 4-szer, hát ha nem úgy reagálok. Amit tudom, mondjuk engem is bosszantott még 10 éves koromban, ha mondjuk a szülő reagált velem szembe. Vagy pedig egy az egybe viszem tovább az egészet, és azt mondom, ilyen vagyok. Nem jövök a felelős, anyám, apám a felelős, főnök a felelős, a férjem, a feleségem, a gyerekkel engem senki nem ért meg. Ez a könyv nem erről szól, ez pont egyfajta tükör, hogy de, felelős vagy az életedért, nem sokan szeretik hallani a dolgot, mert felelősséget vállal. Tehát a lehetőség az egyenlő felelősség is. én így gondolkodok.
Egyébként a tehetetlenség érzése az egy fontos momentum a könyvedben, igen, amikor a technikákat vagy módszereket tanítasz, hogy hogyan lehet ez a figyelem tudatosítása, meg egyáltalán a változás elérése vagy elindítása. Azt is írod, hogy a fegyelem és a figyelem nem véletlenül van közel egymáshoz. Azért ez egy macerás dolog. De milyen tanácsokat adsz, akár a tevékenységnapló, akár ez a tehetetlenség érzésének a leküzdése, ehhez kell energia.
Ha a könyv címét kicsit feszegetjük, hogy figyelem kontroll, a figyelem szó, hogy tudjunk valamire figyelni, az energia kell. Ezt nagyon jól mondtad, és manapság pont amikor 1000 döntés kell, sok ezeret egy nap meghozunk, te elmész tankolni, 6 kérdést föltesztek neked. Igen. Csak tankoltam az egyes kútnál, tehát ennyit kérje. És ez látszólag semmi, de összeadódik egy nap végére, és nem véletlen, hogy hazamegyünk 6-kor, 7-kor, hogyha hazamegyünk a munkahelyünkről, hogy nagyon fáradtak vagyunk. Na, akkor nem fogok világot megváltani. Tehát, hogyha nincs energiám világot megváltani, akár magam elgondolkodni, ezt én lemerülésnek hívják szakszóval, akkor nagyon nehéz lesz ezeket a dolgokat elérni. A tehetetlenség érzete egyébként visszautalva, nagyon érdekes, ezért ezt is kutatták, és az utóbbi 50 évben kicsit fordult a pszichológia véleménye. Maga a Seligman, aki ezt vizsgálta, már másképp fogalmaz ezzel kapcsolatban, és úgy néz ki, nem a tehetetlenség a tanult, hanem az optimizmus. Pont fordítva. És a tehetetlenség az eredendő. Ha belegondolsz egy babára, hogy hogyan születünk meg, alapvetően full tehetetlenek vagyunk. Tehát a környezetünk nélkül nem tudunk létezni. Azt tanuljuk meg később, hogy mire tudunk hatni. Tehát ez a tanult, az eredendő, hogy tehetetlenek vagyunk, és hogyha valakik nagyon hamar letörik a szárnyait, hogy ez te úgyse, úgyse, azt tanulja meg, hogy hát minek próbálkozó, úgy sincs értelme. Tehát a tanult optimizmus inkább itt az érdekes dolog, és rengetegen vannak sajnos, akiket lenyesegették már gyerekkorukban ezeket a dolgokat, és nagyon nehéz 30x, 40x éves korba újra próbálkozni, ha nem fáj. Mert ha fáj, akkor kénytelen vagy valamit változtatni, hanem proaktívan, majd kipróbálom így is. Ez általában fájni szokott, és aztán változtattak az emberek, és azt veszik észre, hogy én azt szoktam, hogy nem kell megváltozni alapvetően, csak kipróbálni. Tehát én minden ülésemnél azt mondom, nézzünk meg egy hetet, hát mi bajod lehet? És akkor kipróbálja valaki, hogy azt gondoltam volna, hogy hát, hogy ez nekem úgy sem megy. Nem tudok 20 ember előtt kiállni és mondani 5 percig valamit. Kiderül, hogy de. Csak ez is energiát kell befelé. És honnan vette ezeket a tudásokat? De sokszor védjük is el magunkat, hogy valami baj legyen. De pont olvastam, sokat hozom ezt egy Gallup felmérést, hogy 170-80 országra vizsgálták meg, hogy hány ember érzi a munkáját olyannak, ahol igazán értelmét látja a dolgoknak. Tehát, hogy van értelme oda bemenni, és a nyugati társadalmaknál, hogy csak kivesszük itt azok az országok, hogy nem a nyugati világhoz tartozik, 85% környékén van az, ami azt mondja, hogy nem, nincs. Én ebben a 80%-ban az eltékozott lehetőségeket, az elpazarolt időt látom, és nem lesz soha, ez szerintem 100% happy, elégedett mindenki, de talán azért 10-20%-kal lehetne ebből javítani, mert mindenki valamiben tehetséges. Mindenki szeret bizonyos dolgokat csinálni. Csak sokkal hamar azt mondják, hogy hát ez nekem sem megy. Én nem olyan vagyok. És ezért ezek jó kifogások is. Én azt gondolom, hogy érdemes kipróbálni.
Nagyon érdekes, és nagyon kíváncsi voltam, hogy mit írsz ezzel kapcsolatban, az önmagunk túlértékelése. Szóval, hogy van ennek egy másik vetülete, és hozod is ezt a példát, hogyha az ember kinyitja a Facebookot, biztos, hogy egy nap beleszalad ebbe, hogy tetesd, és majd sikerülni fog. Aha. Tehát csinálj úgy, mintha te már elérted volna a céljaidat, és majd aztán működik. Szóval, hogy az egész világ erről szól most, hogy úgy csináljunk, és hogy egy picit nagyobb egót növesszünk. Ezzel kapcsolatban mi az, ami a figyelemmel összefüggésben fontos?
Ez egy végtelen. Mert egyrészt szerintem kell egy önillúzióval rendelkezni. Hogy elhiggyem magamról, remek kutatások vannak, ahol mutatják, hogy nem tudom, az emberek megkérdezték, hogy milyen sofőrnek tartják magukat, vezet autót, és 80% fölött, mindenki átlag fölöttnek gondolja magát. Mm-hmm. Na most, ha számokból kiindulunk, ez nem igaz. Igen. Tehát lesznek átlagosak, meg átlag alattiak. De magukra mégis ezt gondoljuk. Vagy ha begondolsz egy házasságkötésbe. Hogy az emberek úgy kezdenik, hogy megnézik a statisztikákat, hogy hányan válnak el, akkor nem biztos, hogy döntenek mindig a házasság mellett. Akár a szerelem, ugye, ki a párom. De ugyanígy a vállalkozások. Hányan indulnak a vállalkozást akkor, hogyha tudnák, hogy első 3 év mennyi bukik be. Tehát kell egy ilyen magunkba vetett, na majd én. Az én gíroszosom jobb lesz, mint a többi. Szerintem evolúciósan ennek a önáltatásnak több előnye, mint hátránya van.
De ez már a túlértékelés kategória?
Hát figyelj, vagy csak egy nem ezt vízió, túlértékelésnek vagy... is, mert
képesnek gondoljuk rá.
Igen, azért nem mindenki, sokan pont a másik oldalon vannak, tehát azt mondja, én túlértékelem magam, dehogy is, de általában jobbnak gondoljuk magunkat, mint a tetteink feltétlenül mutatják, de ez életbemaradáshoz fontos. Na most a social media az egy nagyon érdekes dolog, mert az olyan, mintha erre a területre egy nagyítót tennénk rá. Tehát azért régen is, hogyha végigmenték egy jobbfajta falun, azért a muskátli az az utca fele volt. Még. És a hátul megnézve, vagy egy budapesti utcán mész, azért a front, 13. kerületben, a ház elé, az szép, gyönyörű. Belső udvar, az kevésbé. Na most a Facebook, Instagram, az a muskátli. Jól megy, minden oké, de az ember ilyen, hiszen szociálisan nagyon fontos, hogy elfogadjanak. Tehát, hogyha nem fogadnak a környezetünk, nem lát valami ennek, aminek mi szeretnénk, akkor bajban vagyunk. Tehát mi egyedül ember, klasszikus, hogy társas lény, de hoho, de mennyire társas lény vagyunk. Tehát ez, azt gondolom, ez normális. Az a baj, túl nagy a hangsúly ezen. És ez visszaüt, ugyanis ez pont ilyen depresszív érzeteket hoz létre. Ennek hogy van ide ennyi helyen lenni? Ez hogy néz ki el jól már megint? Pedig csak egy 20 év előtti képet osztott. Á, visszajöttek az emlékek. Csak senki nem olvas el, csak a képet nézi. Szóval azt gondolom, a social médiával ez a komoly probléma, és erre azért elég sokat írok, akár a Google, akár a Facebook tekintetében, ezzel nagyon óvatosan kell bánni. Tehát az embernek magának egy limitet kell adni, tehát én például már meghoztam azt, hogy a telefonomon nincs Facebook, nincs rajta, pedig akár marketing szempont, tehát a saját üzletem szempontjából fontos, de legyen már elég, ha a laptopot kinyitom, hogy bekapcsolhassam, mert nem műtök, nem vagyok agysebész, tehát nem hal meg senki, amiatt, hogy nincs rajta, de mennyivel egyszerűbb. És lemaradok dolgokról? Biztosan. Sikerült egy nap a süti valakinek, vagy kifutott megint Margit szigeten egy kört, hány kalóriával, most nyilván kicsit karikírozom ezt a dolgot, de nem jó. És egyébként a hírek világát ugyanide szeretném, amik nem segítik. De ezeket a céljainkat, hogy ne fáradjak el, hogy tudjak magamon gondolkodni, hogy értékes dolog idővel foglalkozzak, ez olyan orkán, hogy nagyon-nagyon nehezít. Nem tudsz egyszer magadra figyelni, mert olyan, mint amit a füledbe ordítanának, hogy ide figyelj, ide figyelj. És ez csak egyre több ilyen van, és úgy van, aki jól kitalálva, hogy rátapadunk, mint a légy arra a bizonyos papír, hogy hát hogy ne, mert pontosan tudják, hogy mi az, amire ugrunk.
Azt írod a könyvben, hogy nagyon fontos tudatosítani, hogy mennyi múlik a véletlenen. És hogy olyan érdekes, hogy egy ilyen könyvben, ami figyelemről, a fegyelemről, a változás szükségességéről szól, és ott van egy ilyen tényező, a véletlen.
Bezony. Milyen szerencsé, a világ nem úgy történik minden, hogy mi szeretnénk, rémunalmas lenne. Most a véletlennek, hogy mit nevezünk véletlennek, sorsnak, Istennek, ugye ezt sok fogalmazom, olyan dolgok, amiket nem mi döntöttünk el, és annyira komplex a világ, annyira kiszámíthatatlan, hogy egyrészt ebben van a lehetőség is, ez a potenciál számunkra, hogy megtaláljuk a saját számításainkat, de ettől félünk a legjobban. Ezért állom ki rengeteg történetet, hogy mi, hogy lesz, merre lesz, hogy valami kapaszkodó legyen ebbe a iszonyat bizonytalanságban. Erre át kell látni, én a véletlent úgy hozom be, hogy egyrészt nem múlik mindent rajtunk. Meggyőződésem.
Sőt, de ez könnyebbség?
Könnyebb vagy nem könnyebb, ez van. Ez tény. Tehát magunkat ezért nem szabad ostorozni, inkább amikor van lehetőség előttünk, akkor kipróbálom-e, beleállok-e, vagy majd 40 év múlva mondom, hogy ott lett volna, amikor sose lehet tudni, hogy miből mi lesz. Tehát amit tudsz, azt válasz, amit érdekesnek találsz, de nem minden sikerprojekt. Most én is mondhatnám, nekem is van egy negatív szívim, hogy mi nem sikerült.
Igen.
Tehát abszolút, hogy mi az, amit... És, de érdekes, elfelejtem őket. Mert az agyunk megint csak arra kapaszkodik, ami működik. Kitalálok egy kohézív történetet, hogy honnan indultam, hol mentem. Ennek a fele bullshit. Tehát úgy, ahogy van, a saját történetemet találom ki, írjuk a saját történetünket. De a véletlen az egy lehetőség, hogy itt van előtted, hogy találkozol valaki, hogy beszélgetsz, abból mi lesz, soha nem tudhatod. Ehhez viszont az kell, hogy nézzünk, nyissunk, és itt is ebbe a könyvben is, meg a másikban is a nyitást, ezt egy nagyon fontos dolognak tartom, bár tudom, hogy nem minden ember alapvetően nyitott az új dolgok felé, és ennek is megvan az értelme, mert nem mindenkinek kell, hogy mondjam, az elsők között lenni, Amerika felfedezőinek, ahogy tetszik.
Végül is ez a szokások megváltoztatásának a gyökere, ez a tudatosság.
Mindig.
És mondjuk az önmotivációnak is.
Nekem erre van egy nagyképű hangzik, egy modellem, egy egyszerű, úgy neveztem el, hogy könnyű emlékezni, hat modell, HAT. Hinni kell abban, hogy lehet változtatni. Tehát, hogyha te nem hiszel abban, akkor ezt a könyvet ne is vedd a kezedbe. Tehát, ha minden le van játszva, minden le van osztva, nem is kell tovább mennünk. Második, akarni kell változtatni. Minek? hiszeki lehet, de egyébként fontos nekem itt a motiváció. Ha akarsz valamiért, mert mondjuk fontos ez neked, és ott jön a té, akkor tenni, csinálni. Tehát hinni, akarni, tenni. Ez a hármas. És a hit az legfontosabb. És most nem csak egy Isten hitre gondolok. A hit az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Hit is a bizalom. Tehát, hogyha ez nincs meg, a bizalom egymás irányába, vagy magunkba vetett hit, és a hit abban, hogy működhet valami, az a legrosszabb. Tehát a hitelvesztett ember, az maga egyensúlyt a depresszió irányába. És ha ott jön a kérdések, minek kelljek fel? Mit csinálják? Semmek semmi értelme nincs. David Chalmers kortárs filozófus mondta, az élet értelméről, mint kis aranyos levezető téma itt a beszélgetésünkhöz, hogy az ember úgy érzi, hogy valaminek van értelme, akkor annak van értelme. Az univerzum szempontjából full lényegtelen az életünk valószínűleg. Most nem akarom a tédet mondani, az egyéb valószínűleg nem számít. De hogyha én valamiben értelmet látok, akkor annak van értelme. És ennyi, pont. Nem kell tovább gondolkodni is. Szerintem mindenki életében nem egy dolog van, amiben értelmet lát. Az a kérdés, hogy belefekteti az energiáját, vagy nem. Én azt gondolom, ha belefekteti, akkor azért egy lépést tettünk egy jobb világ felé.
Kenyeres Andrással beszélgettünk a Figyelemkontroll, hogyan fókuszáljunk arra, ami nekünk fontos című könyvéről, ami a HVG könyve kiadó gondozásában jelent meg, ahogyan egyébként Kenyeres András előző, a Sportolók mentális felkészítését segítő Győztes gondolkodás című könyvét is. Ez a könyv egyébként rendkívül sikeres a mai napig, és szerintem nem csak sportolóknak lehet nagy hasznára.